gyerekek, most egy olyan történetet szeretnék elmondani, amit az én unokáim már ismernek nagyjából, de remélem, hogy a többiek még nem, beleértve a nagy gyerekeket is, mert egy kis történelmet fogunk beszélni. Erről fogunk beszélni. Nem tudom, hogy idehozom, látjátok, itt már többen kérdezték, hogy mi ez a letakart érdekesség, de nem kell, aki tudja, nem kell elmondani, aki már ezt látta, csak csöndbe, hogy ne lőjétek le a poént. Az a történet cím, hogy Ellen Harmon különleges esete. 1845-ben játszódik a történet, akkor Ellen Harmon, aki még nem volt ekkor Ellen White, csak vőlegénye volt neki James White, akkor látta, 1844-ben látta az első álmát, álátomását, és egy évre rá elég sokan már hallottak arról, hogy van egy törékeny, beteges és fiatal nő, aki Istentől kap látomásokat és utasításokat, és sok mindent megmutat neki Isten, és volt, aki hitt neki, volt, aki meg azt mondta, hogy ez az ördögtől van. Na, nagyon fontos volt, szerintetek az ördögtől volt Ellen White-nak a látomásai, vagy Istentől? Bizony. De nagyon fontos volt, hogy ezt a font el kell dönteni ezt a kérdést, mert nem mindegy, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. A következő történetet egy Arthur Spalding nevezető ember írt, egy adventista ember, aki egy advent történetíró, adventista történetíró volt, aki még, látjátok, mikor született? 1877-ben, és ha azt mondom, hogy Ellen White 1915-ben halt meg, akkor találkozhattak, vagy nem?
Találkoztak.
Nem csak, hogy hattak, hanem találkoztak is, és első kézből írhatta le a történeteket, Ellen White tollább, vagy Ellen White elmondásai alapján nagyon sok történetet leírt. Ez az idézet az, amit szombatiskolán említettem, amikor találkozott Ellen White a két évvel halála előtt, mármint Ellen White halála előtt, az Elmshaveni otthonában, a nagy gyerekeknek mondom, és a szombatiskolában ugye arról volt szó, hogy hogyan neveljük gyerekeinket, és amikor itt beszélgetnek, Spalding még csak 31-nehány éves ember volt, már gyerekei voltak, akkor azt mondta neki Ellen White, hogy a legfontosabb dolog, amit tehetsz, hogy a családodat, családoddal törődj, és nevelj. Neveld a szülőket arra, hogy hogyan kell az ő gyerekeikkel bánni. És visszakérdezett, hogy azt mondod, hogy ez a legfontosabb az életemben? Azt mondta Ellen White, igen. De hiszen te már erről annyi könyvet írtál, ott van az emberek előtt, elolvashatják. És azt mondta, hogy sajnos, azt mondta Ellen White, sajnos az a helyzet, hogy ott vannak a könyvek, de az emberek nem olvassák el. Sőt, nem csak, hogy nem olvassák el, hogy meg csak el se kezdték azt, hogy kinyújtsák az új hegyüket, hogy a könyvet megérintsék. Pedig, igen, ezt válaszolta. Ez a legfontosabb a munka előttünk, mint Isten népe előtt. Na, ezt csak a nagyoknak mondtam, az teljes történet előtt, hogy kitől is száll, vagy ki írta le ezt a történetet, és ki volt ez az ember. Na, ahova elutazunk most, ez úgy hívják az a férfit, hogy Otis Nichols. Otis Nicholsnak a házába, aki úgy hívták a várostát, hogy Dorchester, vagy lehet, hogy ez falu is volt. Így néztett ki Otis Nichols. Nem 1845-ben nézett ki, később, amikor lefotózták, ekkor még csak olyan 40 pár éves ember volt, és ő azon gondolkodott, hogy vajon ez az Ellen Harmon, visszamegyünk ugye 1845-ben, amikor még nem volt férnél, csak vőlegénye volt James White, hogy akkor ez az Ellen Harmonnak ezek a látásai Istentől voltak, vagy nem Istentől voltak. És azt javasolta a felesége, tudod mit, döntsük el úgy, hogy hívjuk meg az otthonunkba, és lássuk meg őket, milyen emberek. Meg is hívták, 8 hónapot töltött végül is Ellen Harmon ekkor, még a testvérével, ebben az otthonban. És egyik nap elhatározták, hogy egyik nap elhatározták, hogy elmennek majd a vasárnap az egyik helyre, ahol többen összegyűlnek azért, hogy Isten igéjét tanulmányozzák, hogy akkor ezelőtt a csoport erőt lássák meg, hogy vajon Istentől származik ez a proféta vagy sem. De ők meg voltak győződve, hogy látták Ellennek ezt a törékeny alakját, az alázatosságát, a kedvességét, hogy ez biztos nem lehet a sátántól. És az egyik nap, amikor kinézett az ablakon, ott Nicole, azt látta, hogy jön két ismerőse, akik nagyon nagy, azért értem, hogy nagy ellenkező, mert ők nagyon ellenezték, hogy bárki is azt mondja ki, hogy Ellen Harmon látomásai azok az Istentől vannak, azt mondták, ez csak a sátántól van, és a vőlegénye James White az, aki hipnotizálja őt, és azért lát ilyeneket. Úgy hívták ezt a két embert, hogy Sargent és Robbins. Látjátok, hát ez a filmből vett kép, mert nem találtam eredeti képet. Az történt, hogy úgy el akartak menni valahova, és útközben a Dorchester-i házánál megálltak, mert azt gondolták, hogy ott éjszakáznak. Abban az időben, látjátok, lovaskocsival közlekedtek, hát bizony nem olyan gyorsan jutottak el egyik városból a másikba, és megálltak, és a házigazda, amikor kiment, akkor mondták, hogy Otis, nálad szeretnénk ma éjszakázni. Jaj, de jó, az Isten küldött benneteket, képzeljétek el, itt van Ellen Harmon is, legalább most megnézhetitek, hogy ő az Istentől van, vagy nem. Ti magatok meggyőződhettek vele róla. Jaj, mondta az egyik, elfelejtettem, hogy nekünk egy sürgős esethez kell mennünk, egy beteg rokon meglát, nem aludhatunk itt, mert meg kell látogatnunk a beteg rokon, mondták zavartan, és akkor, de hát, mondta Nikosz, gyertek be, hát legalább lássátok meg, nem, arra sincs időnk, mennünk kell. Megyünk gyorsan, de majd vasárnap Bostonban találkozunk. Bostonban gyűltek össze, ami nem volt túl messze lévő nagyváros. A másik ember mondta, de Bostonban, gyertek Bostonban vasárnap. Ott találkozunk. Akkor majd megismerkedünk Ellen Harmonnal. Na, el is viharzottak gyorsan, nagy zavarukba. Nem akartak találkozni Ellen Harmonnal. Ugye? Itt mondják, gyere Bostonba, majd ott fogunk találkozni, mondta, alattomosan mosolyogva az egyik, a két ellenző közül. Azon a szombaton éjjel azonban Ellen álmot látott. Mégpedig azt az álmot látta, hogy bár azt tervezték, hogy Bostonba mennek, ahol összegyűltek az advent hívők a nagy csalódás után, és elemezték, a képet nem cseréltem ki, de mondjuk, hogy másnap reggel a reggelinél, legyen a kép a reggeli, és így is történt, másnap reggel a reggelinél, el is mondta ezt a vendéglátóknak, hogy azt álmodtam, hogy holnap nekünk, azaz ma nekünk, már ez vasárnap reggel volt, nem Bostonba kell mennünk, hanem Randolph-ba. Hát az Otis Nichols, ugye a vendéglátó házigazda, nagyon tiltakozó, hát hogy képzeled, hogy gondolod, megígértem nekik, az én becsületem forog kockán. De Ellen Harmon, a kis szellét, 18 éves beteges lány, mondta, hogy de Isten nekem határozottan azt mondta, hogy Randolph-ba kell menni. De miért? Azt nem tudom. De azt mondta az angyal, aki szólt hozzám, hogy ott majd meg fogom tudni. Hát mit tenni? A vendéglátó Otis engedelmesekedett ennek a szelíd, de határozott hangnak. És látjátok, Dorchesterben voltak. Na most, ott van a középső való, ott voltak. Bostonba kellett volna menni, ami északra volt, tudom én, olyan 15 kilométerre, ma már egyébként Dorchester is Bostonnak a része, hogy kinőtte magát a város, és eljött Ellen azt mondta, hogy menjenek délre, pont az ellenkező irányba. Látjátok? Milyen érdekes? Na, el is indultak, és el is jutottak oda, és mit találnak ott, amikor belépnek? Hát ott találták ezt a két nagy ellenzőt, a Robbins-t meg a Sargentet. Látjátok? Ezért kellett oda menni. Mert ezek csak be akarták őket csapni. És azt akarták, hogy menjenek csak Bostonba, és úgyse találják őket. De Isten megmutatta Ellennek, hogy ide kell menni Randolphba, mert hogy ott lesznek ezek az kételkedők, akik csak a gonosz magvát hintették, hogy azt mondják, hogy sátántól van az Istentől küldött üzenet. Na, ez még nem volt elég. Képzeljétek el, egy óra lett ebédidő. És ekkor Ellen Harmon az éneklés közepén, ez elég rosszul látszik a kép, de azért valamit látok, ott kapott egy látomást. Délben egy órakor kapta, és egészen délután 5 óráig tartott neki. A közel 2000 látomása közül, amit életében látott, ez volt a leghosszabb. Nem lélegzett, mégis teljesen értelménél volt, és az nem csak, hogy értelménél volt, hanem a család bibliáját, ami mintegy 8 kiló tömegű volt. Tudjátok mennyi 8 kiló körülbelül? Nehéz, ugye? Könnyű felemelni? Bal kezében fölemelte jó magasra, jobb kezében lapozott, és pontosan azt a szöveget idézte hangosan, amire rámutatott. És képzeljétek csak el, nem tudom, igen, itt van, hát, opa, mi történt? Igen, azt mondja, hogy, igen, ott látjátok, hogy hogy emeli. És képzeljétek el, hogy erre az emberek többsége, kivéve ezt a két megrögzöttet, elhitte, hogy Ellen Harmon Isten küldötte. Hogy tudta volna ez bárki más? Hogy hova kell megtudni, hogy hova kell menni, ki, hogy tudta volna ez a törékeny lány fölemelni azt a 8 kilós bibliát. Gyerekek, ki közületek a legerősebb? Szerintetek. Gergő? Na gyere ide, Gergő. Adél, gyere te érsz, és Abigaillel együtt leplezzétek le, hogy mi is található ez. Gergő, te csak állj ott. Igen, fogd meg. Úgy, és emeljétek föl, és vegyétek le, úgy, és nézzétek meg, mi van itt? Mi van itt? Ez egy 8 kilós biblia. Hajszálra pontosan olyan, mint amit Ellen White fölemelt a bal kezével. Gergő, te vagy a legerősebb. Fogd meg ezt a bibliát óvatosan, várjál, kiveszel belőle valamit, ez. Jó. És a bal kezeddel emeld föl.
Két kézzel
fog meg, majd az egyik kézbe tedd, és bal kezeddel emeld föl, úgy, ahogy Ellen White tette. Magasra, magasra, magasra. Bírod? Bírod? Ajajaj. Ki a legerősebb ebben, hogy köszönöm a csücsüljeteket. Ki a legerősebb ebben a gyülekezetben?
Papa.
Apa.
Papa.
Papa.
Papa. Andris. Nézzük meg. Andris. Vagy, de gyere, nézzük az apákat. Gyere, Zoli. Kérlek szépen, emeld föl, bal kezeddel nyomd ki, majd kinyitva.
Elég, kinyitva kellene kinyomni.
Kinyitva kellene kinyomni, bal kezeddel, és a jobb kezeddel pedig lapozzál, és közben.
Nem tudom.
Nem
Emeld magasra, úgy, ahogy a képet. Úgy, és most lapozzál. Könnyű? Egy 18 éves lány ezt meg, aki beteg, meg tudja ezt magától egy órán keresztül tenni? Magától nem. Magától nem. Látjátok, milyen érdekes, hogy a Jóisten hogy tudta föntartani Ellen kezét ilyen hosszú ideig. Ezt a Bibliát nagyon-nagyon figyeljétek meg, mert én nekem két kézzel fölök, beteg kézzel nagyon nehéz fölemelni. Ezt a Bibliát 1822-ben Bostonban nyomtatták. És ugyanolyan családi Biblia, hajszára pontosan, amit Ellen White, Ellen Harmon akkor még fölemel. Nem sok lehet ilyen a világon. 3 év múlva ez 2022 lesz. És akkor hány éves lesz? ez a Biblia pontosan 200 éves. Képzeljétek el, még volt benne egy ilyen ősi négylevelű Rohe is. Én nem tudom, hogy ez még 1800-as években, vagy későbbi tulajdonostól származik. Minden esetre a Bibliát Ellen magasra tartotta. Mit jelkép az az nekünk? És lapozta is. Mit jelképez ez nekünk, hogy magasra tartja és lapozza? Szerinted? Mit jelent átvitt értelemben az, hogy tartsuk magasra a Bibliát? Tartsuk fontosnak. Tartsuk nagyon értékesnek. Mit jelentett az, hogy lapozott és idézett? Olvassuk, és amikor lapozott, rámutatott, és pontosan azt a szöveget idézte, amit nem is látott, hogy mi hova lapozott. Mit jelent nekünk az, hogy idézte? Hogy mond hangosan? Hogyan kell tudnunk? Kívülről, fejből, bizony. Tehát arra tanít minket a Jóisten ezen a történeten keresztül, hogy ti is lapozzátok a Bibliát, emeljétek az életetekben magasra, és tanuljátok meg, amennyit csak lehet kívülről. Köszönöm a figyelmeteket. És most kérek egy segítséget, hogy viszintes berakjuk. Köszönöm szépen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, hát azt hiszem az Isten tiszteletnek az ideje az le is járt körülbelül, de azt megígéretem, hogy kíméletes nem leszek különösebben. És nézzük meg, mert az igével jó, hogyha foglalkozunk itt van. Utána majd meg lehet nézni a Bibliát, reméljük majd a Ernő az kiállítja itt ott többek között a Kovács Ernő. Én is egy kicsit ebbe a korba, vagy ebbe az üzenet időszakába mennék vissza. Ugye ennek a kornak volt a éjféli kiáltás például 1844-nek egy híres üzenet, ez hol van leírva? Minek a része az éjféli kiáltás?
Tisztűzföldáltal.
Ebben mélyednénk el egy kicsit ma, kicsit beszélgessünk a Tisztűzföldáltáról, gondolkozzunk, és annak a környékéről. Nagyon érdekes így azokat az üzeneteket így végigvenni, amik annak idején hozhatták a hármas angyal üzenet, Laudice üzenet, Tisztűzföldáltal. Szóval ezeket egy kicsit megnézni mélyebben és gondolkozni benne. Nagyon, nagyon inspiráló, ha ezt a szót lehet használni rá. Nagyon lélekemelő. Nézzük meg a Tisztűzföldáltát és annak a környékét. Mielőtt a Tisztűzföldáltát néznénk, hogy a Tisztűzföldáltában hány csoport van?
Kettő.
Előtte, ugye ez a Tisztűzföldáltá, ez melyik időszakra vonatkozik? Régi időre, vagy pedig a mostani időre? Vagy mostani időre, vagy akkor, amikor leírták?
Mostani időre.
Oké, tehát elsősorban végidőre, ugye azt mondja, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek ország, az mennyek ország előtt, a vőlegény érkezéséről beszél, vőlegény érkezés egyértelmű Jézus visszatérése, tehát mindenképpen valahol a végidei korról. Tehát ott van két csoport, akit látunk. Előtte nagyon röviden nézzünk meg egy harmadikat, aki közvetlen előtte lévő példában van leírva, és akkor nézzük meg, hogy melyik három csoport van a hívek között, akik előfordulnak, mert ez mindenki hívő, és ettől lesz izgalmas a történet. Előtte lévő példázat, sokat kérdek, most beszélgetünk egy kis Biblia tanulmány. Melyik van előtte? Ugye Máté 25-ben van a Tisztűzföldáltá, annak az első sora. Ugye Máté 24-25-ben van a 7 példázat, ha jól emlékszem, fejből egymás után. Nagyon szép a sora, nagyon érdekes ezt végignézni. Melyik a közvetlen előtte lévő példázat, mert sorban a negyedik?
Az okos és gonosz szolga.
Igen. Hát ugye a halogatja még az én uram az eljövetelét, igaz? Az a példázat, amikor a szolga azt gondolja, hogy az úr az majd nem fog eljönni. Tehát azokat a híveket jellemzi, akik hívek, de úgy gondolják, hogy az úr majd később fog valamikor eljönni, most még egy kicsit ráérek. Erre, arra, amarra, még hol ezt, hol azt, hol amazt meg tudom tenni. Úgy ugye azt mondja, hogy együtt iszik és eszik a szolgatársaival, veri a szolgatársait, ez sok minden lehet. Tehát van egy ilyen csoportja a hívő közösségnek, remélem nem ezek vagyunk, de érezhetjük a hajlamot, hogy ebbe a csoportba tartozunk. Mikor ígérte meg az Úr az eljövetelét? Mióta várjuk, inkább így kérdezem, az Úrnak az eljövetelét? Ki volt az első, az is... Tessék? Oké, és ki volt az első, aki Isten eljövetelét várta?
Tessék van.
Ádám. Hát nézzétek meg Ádám gyermekeinek a nevét. Tehát Ádám várta Isten eljövetelét, utána folyamatosan Ábrahámról ezt írja a Biblia, Pál erről tesz tanúságot, Jézus erről tesz tanúságot, hogy eljön, Ellen White erről tesz tanúságot. Tehát hajlamosak lehetünk erre, hogy majd, de hát aztán mindenkit megtanít az élet arra, hogy nem. Ez az egyik csoport, ezzel most különösen én nem akarnék foglalkozni, csak azért, hogy lássátok, hogy van egy ilyen csoport a adventvárók között, aki azt mondja, hogy halogatja még, és akkor nem van sürgető. A Jézusra való találkozásra való fölkészülés, ez mindig sürgető, ez nem lehet nem sürgető, nem? Tehát az, hogy majd átalakítom magamat, és egy jellemváltozáson átmegyek, eldöntöm végsőn, és akkor kedre más lesz a jellemem, ez nem fog működni. Így van? Tehát ezen való munka, ez mindig sürgető. Nézzük meg most a 10 szűz példát, és ezzel foglalkozunk. Én el is olvasom, jó? Úgy egybe, hogy akkor legyen meg, és akkor utána beszélgessünk. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országalma 10 szűzhöz, akik elővévén az ő lámpásaikat kimenjenek a vőlegény elé. 5 pedig közül is eses volt, 5 bolond. És a bolondok, akik bolondok voltak, mikor a lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Esesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeiben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és alulának. Éjfélkor pedig kiáltás jön. Imhol jöjj a vőlegény. Jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mintazok a szüzek, és előkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eseseknek. Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Eszesek pedig felelének mondván. Ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig azok venni járnak, megérkezik a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezárták az ajtót. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Úgy gondolom, senkinek nem olvastam újdonságot, mindenki olvastam át. Kezdjünk egy kicsit belegondolni, jó? Első pont, amit meg kéne gondolnunk, ami eléggé megmozgató, hogy nézzük meg, hogy a különbségre mindig tudjuk, hogy mi a különbség az okos meg a bolond szüzek között, nem? Volt olaj, nem volt olaj. Mi az azonos? Ezt nézzük meg. Kicsit, és akkor próbáljuk meg, mert ugye egyértelmű, hogy végidőről beszélünk, egyértelmű, hogy adventvárókról beszélünk, tehát mindenképpen magunkról beszélünk, nem? Tehát saját magunkról beszélünk. Hát nézzük meg, hogy mi az azonos, mert ezt szeretnénk fölismerni magunkban, hogyha bolond szüzek lennénk, hogy át tudjuk menni az okos szüzek közé, nem? Mert ha ezt nem ismerjük föl, akkor gond van. Tehát akkor lehet, hogy az Úr azt fogja mondani, nem ismerlek titeket. Tehát nagyon fontos nekünk a jellemzőket összerakni. Mik az azonosok a bolondok és az okosok között? Szüzek az mit jelent a Bibliában? Tiszta tanításuk van. Tehát tanításbeli eltérésük nincs. Ez jó dolog? Ez mindenképpen jó dolog, és mondhatni azt, hogy egy ritka jó dolog. Mi az, ami még bennük van, és azonos?
Eladottam.
Volt lámpásuk, lámpás, ige hely. Honnan
rakott?
Az hol van? 119-105, és ösvényemnek világossága, így van. Tehát volt lámpásuk, tehát volt igéjük, tehát igét kutatták és ezt vizsgálgatták, és abban ugye szüzek voltak, tehát nem találtak kivetni valót, nem találtak hosszat. Mit tudunk még róluk? Abszolút, adventvárók voltak, nem? Várták a vőlegényt, és hogy várták a vőlegényt? Nem, azt mindenki elaludt, ez egy dolog. Kimentek, nem? Tehát nem is úgy várták, hogy várom a sarokban, hanem kimegyek elé. Tehát terülegesen várom a vőlegényt, nem csak úgy várom, hogy sokszor vagyunk úgy, tehát találkozunk ez egy nagyon gyakori, hogy ma találkozol valakivel, és megkérdezed, hogy most Isten hívja vagy sem, elmondja, hogy Isten hívja. És ez mit jelent? Hát hiszek Istenben. És egyébként, hát hiszek Istenben, és pont. Így van? Tehát elég sok ilyen típusú istenhívő van, akinek se az életén nem látszik, se a Biblia ismerete nincs, de ő hisz Istenben. Tehát ők nem ezek voltak, ők tevőlegesen várták, kimentek. A elalvás is közös a két csoportban, ez ugye érdekes, tehát amikor szétnézünk egy gyülekezeten belül, és látunk alvó hívőket, nem? Tehát egy kicsit visszafogottakat, akkor azért ne ítéljük meg olyan nagyon. Mindenki el fog aludni, ezt írja az ige. Így van? Tehát mindenkit mondjuk úgy, hogy megfáraszta a várakozásnak a hossza, mindenkit megfárasztanak a próbák, az benne van. Tehát amikor szétnézel a gyülekezetekben, és szétnézel, és látod a különböző közösségekben, adventista közösségekben, hogy ez ilyen állapotban, az olyan állapotban, ez vele jár. Igaz? Az ige szerint. Jó? De akkor eddig már összeszedtük azt ugye, hogy tiszták voltak, igét kutatták, aktívan várták a vőlegényt. De nekem még bennem van az, hogy a... De mondjatok még, ha van. Amit én fölírtam még, ugye hát egyrészt mindenki meghallotta az éjféli kiáltást, nem? Tehát mindenki hallotta, hogy jönni fog. Tehát amire azért figyeltek, várták, hogy azért ez üzenet az eljutott hozzájuk. Tehát a végidők jeleire is érzékenyek voltak, és nem is tudom, hatott rájuk. Másik, ami nekem nagyon fontos volt, hogy együtt voltak. Tehát ezek tizen voltak, ezek nem egyenként, nem 10 darab külön-külön, hanem együtt. Tehát egy közösség, adventváró közösségnek a részei voltak. Tehát nem egy szóló, nem is tudom, önálló tanítókról beszélünk, a adventváró közösség részeiről. Na most ezt összerakjuk. Nem? Hát valahol hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy de jó lenne, ha legalább azt a szintet elérnénk, amit a balgaszusok elértek, nem? Hogy tiszta üzenetet hirdetik, forgatják az igét, fontos nekik, várják Jézust, közösséghez tartozunk, Jézus várásuk az aktív, nem? Akkor úgy, szóval kicsit úgy jobban elkezdjük tisztelni ezeket a balgaszüzeket, és ez egy elgondolkoztató dolog. Tehát lehet, hogy valami még hiányzik. Nem? Tehát valami, amit meg kell gondolni, a kulcs egy kicsit abban van, amit Jézus mond. Mit mond a 12. versben? Mi a panasza az adventvár ezekkel a balgaszüzekkel kapcsolatban?
Nem ismeri őket.
Nem ismeri. Tehát nincs meg az a bensőséges kapcsolatuk valahol, nem? Tehát ők mondják, hogy várják, de nincs meg a bensőséges kapcsolat. Tudtok olyan ige helyet, ahol még ez a nem ismerlek, ez benne van?
Máté.
Jó mondod. Máté. Hol van meg az? Ugyanez. Ezt olvassuk el.
Egyi beszél.
Nagyon erős kijelentés. Tehát ez egy nagyon durva, amikor így végig gondoljuk azt, hogy milyenek a balgaszüzek, és Jézus milyen erős kijelentést tesz erre. Tehát ezek szerint az, hogy valaki adventvárónak mondja magát, az, hogy valaki azt mondja, hogy forgatom az igét, az, hogy a végülis aktív a gyülekezetben, az úgy tűnik, hogy valamiért nem elég az Úrnak. És ugyanezt látjuk a Máté 7-ben. A Máté 7 ugye ott a gyümölcstermő fáról beszél előtte, hogy honnan tudjuk, és akkor utána mondja azt a 21-től a 23. versig. Nem minden, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem, azon a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk ki, és nem a te nevedben üztünk érdőket. És nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben. Tehát oda mennek, és elmondják, hogy mi aktív, adventvárók, Jézusvárók vagyunk. Igaz? Ezt a cselekedeteink igazolják. Mit mond erre Jézus? Akkor vallást teszek majd néki, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, különhoz tegyék. Igaz? Nagyon először hálás vagyok, hogy a legutóbb is a pávágója volt az asim, meg most is egy hasonlóra Helmut Hauber fog jönni, nagyon kíváncsi leszek, meg előtte volt a Jerry Page és az Annette Page az FK-n, és azok nagyon erős üzenetek, pont erre hívják fel a figyelmet, hogy az Isten ismeret egy fontos belső dolog, amit neked tudatosan végig kell küzdeni. Tehát ezt nem feltem meg én, egy ige hirdetés ez kevés, tehát egyszer neked saját magad otthon meg kell küzdeni. Van egy másik adventistáknak szóló üzenet, ami hasonlóan kemény, amiről csak egy-két szót szeretnék szólni, de engem nagyon elgondolkoztatott, meg megviselt, amikor a Laodicea üzenetről hallok. Igaz? Laodicea üzenetről mit mondunk? Azt mondjuk, hogy hát itt azt mondja az Úr, ugye a jelenések harmadik fejezetben, és mivel 16. vers, és mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hét, kivetlek egy az én számból. Hasonlóan kemény, nem? És ugye ez olyan fura, én is hallottam ilyen igényhezetéseket, olyan nehéz ezt befogadni, de mi történik? Egyszer hallottam ilyet, hogy akkor mondta az egyik testvér, hogy hát 20 éve ide jársz a gyülekezetbe, az semmit nem ér, hogyha valaki betéved ide a kocsmából, mint hév, mint hideg, itt meg is átkozva esetleg az urat, akkor is ő jobb, mint te, mert te lágymeleg vagy, nem? Ezt, ha itt csak szó szerint olvassuk ezt az igét, akkor ki lehetne ezt olvasni belőle. Úgy gondolom nem ez a... Nem lenne helyes ez az értelmezés, mert akkor mindannyiunknak lenne a tanács. Menjünk el a kocsmába, verjük meg a feleségünket, igaz? Ezt elég nehéz lenne a Bibliával összeegyeztetni, ezt a tanácsot. Van Ellen White-nak egy idézet, ami nagyon helyre teszi ezt a ige helyet, és azt hiszem, akkor onnantól kezdve értjük, és nekem ezt tette helyre. Ez a Review and Herald 1890. augusztus 19-i számában van. A következő írja erről az ige helyről. A félszívű keresztények, mindannyian azok vagyunk, ha nem élünk teljesen Krisztusnak átadott életet, rosszabbak, mint a hitetlenek, félrevezető szavaik és az elkötelezettség hiánya miatt sokakat eltérítenek a helyes útról. A hitetlen álláspontja félreértetetlen. A langyos keresztény mindkét oldalt megtéveszti. Se nem jó világi, se nem jó keresztény. És most figyeljetek, Sátán olyan dolgokra használja fel, amit mással nem tud elvégeztetni. Igaz, tehát végülis a langy meleggel ez a probléma, hogy ránéz valaki, nem? Kicsit érdeklődik már Isten iránt, ránéz, ő jár a gyülekezetbe, élete az olyan, mint amilyen, tehát langy meleg, tehát itt szép, nyájas, otthon veri a feleségét, mindegy, nem akarok példákat mondani, hogy mit csinál. A szomszéd ránéz, a gyerek ránéz, és látja, nem? És akkor azt mondja, hogy ő nem. Sokszor hallottam már ilyet így beszélgetések sorban, és látogattunk egy keresztet, kopogtattunk a környéken, és találkoztam egy úrral, és egy föld volt, aztán. És beszélgettem vele hosszabban, és mondta, hogy ő, hát nagyon egyszerű, én soha nem megyek egy gyülekezetbe, soha. Miért? Mert láttam annak idején a papot. Ő katolikus hölgy volt. És láttam a papot, hogy mit csinál, engem felejtsen el. Tehát ez a legmeleg valahol, nem? Hogy egy kicsit azt mondja, de egész más az élete, és ránéznek, és a befolyás miatt ezért ilyen erős az ítélete Jézusnak, hogy világosabb, ha hideg vagy, mert azt látják. Világosabb, ha meleg vagy, azt is látják, az semmi gond. Lánymeleg vagy, akkor mindenkit megtévesztesz, és úgy tűnik, mintha, de mégse. És sokkal rosszabb a befolyás, mint egy hidegnek, mert hidegre ránéznek, és látják, hogy azt az életet én semmiképp nem akarom követni, én szeretnék más lenni. Jól, nekem ez így helyre teszi egy kicsit magát a Laodicea üzenetnek a üzenetét. Menjünk egy kicsit tovább a tíz szűznél, mert a tíz szűz azért engem tovább érdekel. Mégpedig ugye az egyik irány ez teljesen egyértelmű és világos, hogy mi a olaj, a Zakariás könyve, olaj a Szentlélek, igaz? Eddig rendben vagyunk. De egy kicsit, hogy jobban belegondolunk, akkor mi volt a baj? És ez izgatott föl engem egy kicsit még. Mégpedig az, hogy amikor belegondolunk, akkor az volt a probléma, hogy hát ezek a szűzeknek volt egy képük, hogy mi fog történni, nem? Elképzelték, hogy hogyan lesz ez az eljövetel maga. Utána néztek, valahogy beszélgettek, és akkor úgy gondolták, hogy ha most esküvő van, akkor világos, hogy az esküvő az másképp nem megint nyilvánka biztos problémás. Tehát az esküvő az másképp nem jöhet létre, csak úgy, hogyha naplementig megérkezik a vőlegény. Tehát én fölkészülök, mert pontosan tudom, naplementig meg kell érkezni a vőlegénynek, ez az én ismeretem, tudásom, várakozásom, és akkor úgy készülök, hogy naplementig minden rendben van. De naplementig nem jutnak. Tehát volt egy várakozásuk, ami nem teljesült. És akkor itt lesz egy kicsit izgalmas, hogy vannak olyan várakozásaink, hogy nem biztos, hogy a mélyen Bibliában gyökereznek, és nem teljesülnek egy párszor. Így van? Az összeértem egy pár ecset, hogy is stimulálják. Engem is nagyon, nem is tudom, fölajzott ez a kérdés, hogy hát nekik ez volt a problémájuk, nem? Hogy volt egy olyan elvárásuk, amit azt mondták, hogy ugye az így fogja tenni, ez lesz az eseménysor, és nem az történt, és akkor úgy megzökkenek és kibillenek. Van egy nagyon klasszikus példa erre. Hát ugye kiknek volt ilyen várakozásuk, ami nem teljesült? Egész új szövetség erről szól. Nem? Mondják. Hát a zsidóknak igen. A zsidóknak volt egy várakozásuk, ami miről szólt?
Jön majd egy király.
A dicsőséges királyság. Erre a legklasszikusabb ige vers az apostolok cselekedete 1:6. Ugye amikor már Jézus közvetlen mennyre velet előtt, azt kérdezik a tanítmányok tőle, hogy amikor ők egybegyűlték, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek, nem? Világosan kifejezik, hogy van egy várakozásuk, ami még akkor sem tört meg, amikor már Jézus közvetlen a mennybe mellett előtt állt. Hát ennek voltak következménye sajnos. Tehát ez egy olyan típusú várakozás, ami aztán nem teljesül, és akkor gond. De nagyon sok egyéb várakozás is van. Például, hogyha adventista vagyok, ugye remélem, hogy súlykoljuk is magunkba, hogy érdemes egészségesen élni, nem? Érdemes odafigyelni az egészségünkre. Most beszélgettem Tombácz Karcsival, őnek most őssömöre van, ezért nagyon szenved szegény, egy szenved, nem egyszerű a betegsége, és nem is gyógyítható az őssömör igazán. Tehát ezt leginkább ki kell bírni, aztán a szervezet majd vagy leküzdi, vagy sem, tehát ilyen tüneti kezelés van. És ő ugye nyilván nagyon próbál, tehát úgy próbálja ezt korrigálni, hogy igyekszik még inkább vigyázni az egészségére. Eddig is egészségesen élt, most még inkább. Tehát ugyanez van bennünk is, nem? Hogy egészségesen élünk, akkor nem leszünk betegek. Ami általában teljesen így van, tehát van egy ilyen várakozásunk. De aztán ránk jön a betegség, akkor nem biztos, hogy helyes, hogyha ezért az Istent károsztatjuk, vagy a bolondszüzeknek megfelelően kiesünk a Istennek a kegyelméből, vagy, tehát elfordulunk az Úrtól. A klasszikus példa arra, hogy ha az Úr közelében vagyok és Úrhoz közeledek, akkor ez nem óv meg a betegségektől, az ugye Lázár története, nem? Lázár az kifejezetten az Istennek, tehát Jézusnak a belső köréhez tartozott, és mégis megbetegedett, és az Úr hagyta is, hogy meghalljon. Így van? Tehát ez nem fog megóvni. Ugyanitt nekem a egyik első ige, amit megtanultam, amit Ilica mutatott még nekem kezdetekkor, az 1 Timóteus 6:6. Az ugye a nagy nyereség az Isten félelem megelégedése. És ugye itt bejön ez a, és hallottam most nemrég egy igehirdetésben, és nagyon megfogott, hogy hát a adventistáknak kell a legörömtelibb népnek lenni, a legörömtelibb embernek. Nem? Mert tudjuk, hogy van megváltunk, oda mehetünk hozzá, várjuk az eljövetelét, nem? Elmondta, hogy éljünk, hogy boldogak legyünk, nem? Hát akkor most mit nem mosolygunk? És itt azért az is előjön, hogy hát ez a megelégedés, akkor, amikor próbák vannak, akkor is ugyanezt gondoljuk, hogy ha halálhoz közeledünk, hogyha találkozunk vele, nem látjuk. Szóval az is úgy egyben van. Ezt nagyon örültem, amikor mondták a Marika néni temetéséről, hogy hát nagyon sok mosolygó ember volt ott. És valahol egy adventista temetésen ez a normál, nem? Marika néni megnyugodott, ő lefette, végigküzdötte azt, amit itt végigküzdhetett, és most várja Jézus eljövetelét a sírban. Ugyanígy ilyen várakozás, ezzel is találkoztam, úgy nagyon sokszor van egy ilyen megközelítés, hogyha keresztény vagyok, eljövök a gyülekezetbe, akkor az Úr ki fog rendelni egy jó feleséget, nem? Hát ez a normál. Ez sokszor elő is fordul, tehát meg kell küzdeni vele, stb. De azért hát nem, hát ha mégis keresztény, akkor csak kirendel. Ugye hát egyrészt ez mindig mindenkinek elmondom, hogy ez a kirendelés az úgy működik, hogy nagyon sokat kell belefektetni abba, hogy a házasság jó legyen, sok energiát. Ez nem úgy működik, hogy akkor megházasodok és az jó házasság lesz. Valaki nagyon kiváló férje áldoz meg az Úr, de azért általában a férjek is, meg a feleségek is nehéz természetek, amikor összejönnek. Tehát mindig vannak nehézségek, ebbe küzdeni kell, és akkor lesz ez jó. De találkoztam olyannal, aki azért lépett vissza a kerességtől, mert hogy ő úgy gondolta, hogy ez fog történni, nem ez történt, és akkor úgy döntött, hogy akkor visszább lép, mert az Úr mégis adott neki egy feleséget. Ugye itt a bibliai példa, mondjuk, hogyha a Bibliából szeretnénk egy ilyen példát mondani, hogy ez nem mindig így van, általában így van, tehát ezt nagyon aláhúznám, hogy általában így van, és a keresztény házasságok jóval megáldottabbak, mint a nem keresztény házasság, az mondjuk Gómernek az esete húzással. Még három példa, ami szintén ilyen végiggondolandó. Volt olyan testvérünk, aki azért nem keresztelkedett sokáig, mert úgy döntött, hogy fizet tizedet, és ugye olvasta a Malakiás igét, ha tizedet fizet, akkor evidensen megállja az Úr, ami tökéletesen igaz is, nem? Mindannyian megtapasztaljuk, hogy fizetünk tizedet, rendben vagyunk, és akkor az Úr megáldozott, nem? Ez így teljesen rendben is van. De ez nem arról szól, hogy bedobom a pénzt, és akkor kijön annak a háromszorosa a bankszámlám, vagy ott terem. Őnek lehet, hogy ilyesmi elképzelése volt, és emiatt egy kicsit várakozott. Nekem nagyon tetszik a Zsidók 11-ben, ott ugye egymás mellett említi Mózes meg Józsefet két példaként. Ugye azt tudjuk, hogy Mózes az nagyon szegény lett, pedig gazdagon indult, nem? József az szegényebben indult, és nagyon gazdag lett. Az a lényeg, hogy belül mi van. Van. Ugyanígy van ilyen, hogy van ilyen elvárás, ezzel is sűrűn találkozom, hogy hát bemegyek egy közösségbe, keresztény közösségbe, akkor a keresztény közösségbe mentem, akkor ott szenteket találok. Nem? Annak ide, mondjuk a tagvacsorónak hallgatom mindig, vagy néha hallgattam ezt a barlanglakóba, elolvassátok azt az esetet, amikor elment a közösségbe, és ugye hát elolvasta a Bibliába, hogy repesett, és akkor mondta, na végre olyan emberekkel találkozik, akik ezt birtokolják, hát akkor nyilván szentek lesznek. Most beszélgettünk valakivel a János 8-ról, a parázna asszonynak a történetéről, és itt emlékeztek, hogy amikor elmennek a zsidók, akkor van egy ilyen kis, nagyon kis betét, hogy egy betét, szóval úgy írja, hogy a vénektől kezdve, nem? Tehát a vének mentek el először. Szóval ez a nagyon érdekes, mert ők voltak ott az egyházvezetők, tehát szó nincs arról, hogy az egyházvezetése, a lelkész, a presbiter, a diakónus, illetve a misszióvezető normáltag, az hibátlan lenne. Szóval ezt tudomásul kell venni, és ezzel kell együtt élni. Ettől ők is küzdő emberek, és előre haladnak, és általában nagyon jót fogunk tőlük kapni, de hát ez van. Tehát ez nem egy... Tehát ilyen várakozás is okozhat törést. Az utolsó, amit föl szeretnék sorolni, az pedig az, hogy ami megint csak a probléma... Egyszer hallottam egy ilyen képet, és ez nagyon jó kép, hogy az adventizmus egy széles folyó, nem? A széles folyókép, tehát az, hogy nem csak egy áramlat van benne, hanem több áramlat van benne. Ami még rendben is lehet. Tehát nem arról szól, hogy most a Brixton Churchbe bementünk, Brixton Churchbe ott kint volt egy, pont egy evangelizáció volt, és hát Dobszett, meg most hogy hívják, ezt a reptelő igehirdetés, de ha értetted a szöveget, meg szétnéztél, szóval rendben voltak, én nem megyek oda többet, ez nem kérdés, tehát nem fogok oda menni, de ettől még tudom értékelni, tehát hogy a kívül hallom sokszor egyébként kívülről, amikor beszélgetek emberekkel, elmegyek, hogy adventista vagy, hát akkor te is így kell, hogy gondolkozzál. Hát mondom, jó, de hát akkor beszéljük meg ezt is közelebbről, mert attól, hogy adventista vagyok, nyilván van egy rész, amiben egyféleképpen gondolkozom, de elég sok minden benne. Gyermeknevelésben teljesen másképp beszélhetünk, zenében másképp beszélhetünk, étkezésben más szokásaink lehetnek, nem nagyon sok utazás, üdülés, emberekhez való úgyhogy eléggé eltérhet. Szóval ez is sokszor szokott törést okozni az emberekben, hogy van egy várakozásom, oda megyek az adventista közösségbe, és akkor biztos olyat fogok találni, akivel először találkoztam, mindenki olyan lesz, vagy akit úgy elképzelek. Ez engem így nagyon elgondolkoztatott, hogy amikor megnézzük a tíz szűz példázatát, nagyon erős üzenet, amit az Úr mond, hogy nem ismerlek titeket, nem? Akkor nekem is el kell gondolkoznom, hogy valahol helyes ismeretet, helyes elvárást alakítsam ki magamban, és legyek egy kicsit, nem is tudom, tehát ilyen toleráns, vagy tanítható, vagy a példák alapján formálható. És hát most a záró kérdés elég egyszerű. Hogyan alakítod ki ezt magadban? Egy út van rá, igaz? csak egy út, az több út. Először, én mindig mindenkinek azt mondom, hogy gondolkozni kell. Aki nem gondolkodik, az nem jó. Tehát az, hogy valaki más megmondja, hogy te mit higgyél, az nem helyes. Tehát neked küzdeni kell azzal, hogy a hitedet rendben legyen, és ugye ezt a Bibliára kell alapoznod, tehát azzal át kell formálnod. Együtt kell élned az igével, kell rendszeresen olvasni. Mindig reklámozom a generál konferenciának a bibliaolvasó sorozatát, hogy fedéltől fedélig, Ellen White könyvekkel együtt, nincs annál jobb. Én ezt kívánom nektek, hogy ebbe haladjunk, és akkor legyünk okos szívek mindannyian. Amen. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük azt, hogy egyen-egyenként hívsz minket, hogy minél jobban megismerjünk téged. Köszönjük azt, hogy válaszolni is tudunk erre a hívásra, amikor reggelenként kinyitjuk az igét és tanulmányozzuk azt. Kérünk, add meg, hogy áldott ige tanulmányozásaink lehessenek otthon, hogy közelebb kerülhessünk hozzád, hogy jobban tudjunk viselkedni az életben, hogy áldásosabb, boldogabb legyen az életünk. És különösképpen azt köszönjük, azt kérjük tőled, hogy így, ahogy vagyunk, ott lehessünk majd a mennyei otthonunkban. Amen. Szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk végig.